Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek. 8 óra 13 perc van, december 17. kedd. Most már tényleg a véghajrában. Ez egyébként a kedves városi közlekedő tömegen is látszik. Az idegesség elérte azt a szintet, ami hát ilyenkor szokványos, tehát azt lehet mondani. Úgyhogy lehet rá készülni, hogyha mindenki mosolyog a másikra, kicsit előzékenyebb, beengedi, függetlenül attól, hogy megítélje, hogy ez most igaz, jó volt-e, vagy nem, vagy helyes, vagy nem, akkor jó, segítünk egymásnak ezen, vagy ezzel, úgyhogy én ezt ajánlom. Te, Ács Gábor, mit ajánlasz?
Nem tudom, mit válaszoljak Kántor Endrének, aki ismét így fűzte fel a egymás bemutatását, hogy valahogy be kellett illeszteni egy
szerinted
mondatba.
Szerinted nem jó ötlet egy kicsit mosolyogni, belazulni, odafigyelni a fontos dolgokra, nem pedig egymást gyilkolni az utakon, a bevásárlóközpontokba.
Nem jó.
A 8000 forintos kolbászért.
Magyarok vagyunk.
A karácsonyi vásárba.
Ne vicces.
Mindent el akarsz venni?
Persze.
Értem.
Hát, jó, ez, akkor éltet, ez élteti népünket. Hát, miért akarsz ebben változást tenni?
Egy kicsit változtassunk.
Lazuljunk le. Felesleges.
Hatékonyan kell megvalósítani
mindjárt,
a
jön,
karácsonyi vásárlást.
De még a hatékony lomszállításra érkező javaslatokat összefoglalnám egy mondatban, mert hogy az ennek a javaslatok, illetve tapasztalatok, jó példák szerte a világból, illetve Magyarországról. Két vonal van, az egyik az, hogy évente egyszer házhoz lehet kérni a szállítást, mindenki más időpontban, és egyszer ingyenes, különböző limitekkel, hogy ez mekkora lomkupacra érvényes. A külföldi példák pedig azt mutatják, hogy a rendes szemétszállítással van összekapcsolva, azt megelőzően különböző rendszerekben lehet kilakni a lomot is, és akkor úgy viszik el. Az nem tiszta, hogy ez valami, ugyanazzal az autóval, és igazából nem igényel több logisztikát, vagy nem, de hogy ahhoz kapcsoltan sok helyen működik külföldön. Úgyhogy ezek a javaslatok.
Sokkolóak a változások? Vezetőként nem követni, hanem formálni akarod a trendeket? Valódi transformációt szeretnél, és nem káoszt? Mondani könnyű, megcsinálni nehéz. Nézz a mélyére a feladatoknak, és készülj fel a Millás reggeli Epic Stories rovatával. Lássunk egy újabb történetet a viharos vállalati hétköznapokról agilis szemüvegen keresztül.
A következő kérdés majd továbbítjuk a Vemegeddon felügyelőbizottság elnökének, Mr. Mackónak, mert a hallgató az iránt érdeklődik, hogyha egy YouTube videó alá van beágyazva egy 2 másodperces betétés, még a refrén sem fél bele,
sajnálom.
Az bukta, vagy nem bukta?
Felismerte.
Nem tudjuk.
Az a szabály, hogy ha felismeri, akkor bukta. Tehát felismerte. És az eredeti volt,
tehát
akkor
eredeti
bukta.
És felismerte.
Igen,
ez a,
sajnos.
Hát akkor nem kell hozzá felügyelőbizottsági elnöki ítélet, úgyhogy, de ezzel még Deutsch Gand is elgondolkodtattuk.
Igen.
Aki most úgy...
Aki itt van velünk a stúdióban, ő a Siva Force marketing kommunikációs igazgatója. Szevasz, jó reggelt!
Sziasztok, szép jó reggelt!
És egy fantasztikus adattal kezdjük. A nagy projektek 90%-a kudarcot vall.
Hát még az is lehet, hogy egy kicsit több.
De, ó, de jól hangzik ez.
Először tegyük már tisztább, hogy mi az, hogy projekt, milyen jellegű projektekről beszélünk. Mert egy könyvről fogunk majd, ami ebben segít.
Ja, nem tudom, szerintem hozzuk be egyből a könyvet, és ugye itt szerintem a rutinos Millás reggeli hallgatók már tudják, hogy decemberben ugye a Siva Force-on és a HVG mindig érkezik egy újabb, hasznos, nem tudom, szakmai, érdekes és hasznos könyvvel, és idén ez a megvalósítás hatékonyan, vagy az eredeti cím az a How Big Things Get Done című, ez a Bent Fleevebergnek a könyve, és hogy miért érdekes, amit mond, azt szerintem inkább azzal kezdeném, hogy ő először de nagy projekteknek a tanácsadójaként tevékenykedik világszerte, és a nagy projektek alatt így a tényleg nagyokat értjük, és akkor először készített egy ilyen néhány száz projekt összefogásával, vagy összehasonlításával egy adatbázist, amiben megnézte, hogy iparágak, országok és különböző méretű cégek vagy szektorok szerint mik befolyásolják, vagy tehát, hogy néznek ki a projektek lefutásai, majd ez egyébként annyira...
Voltak szektor szerinti összeállítások, és bizonyos szektorokban jobban működik, más szektorokban nem.
Igen, régiek kitérhetünk, majd ez annyira jól sikerült neki, hogy így ez felskálázta, és most a könyvnek a tartalma az gyakorlatilag 16 ezer projekt ilyen típusú elemzésének az eszenciája. Tehát erre az azt lehet mondani, hogy ugye mindenki egyébként azt gondolja, hogy az ő projektje az egyedi, és megismételhetetlen és különleges.
És nem.
És nagyon-nagyon szépen, ugye a számosságot, hogyha növeljük, akkor szép lassan kirajzolódnak a trendek, tendenciák, különböző összefüggések.
Ez a 90% az ő projektjeire is érvényes? Tehát ő nem tudja, csinálja, de tanítja, vagy hogy van ez?
Ő
100%-ban sikeres projekteket.
Igazából tanácsad. Amit állít, és szerintem ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy a projektek azok nem elromlanak, hanem eleve rosszul vannak megtervezve. És ez ennek az okait is lehet boncolgatni, és ugye maga a könyv is egyébként erősen támaszkodik az első részébe a Daniel Kahnemannak a gyors és lassú gondolkodás könyvére és az abban állítottakra, ahol ugye a Kahneman rengeteg pszichológiai kísérletet végzett el, és ott mindenféle ilyen torzítások, meg egyéb ilyen hibák, ami az emberi viselkedéssel kapcsolatosak kerülnek
ne
terítékre.
Ne viccelj, halucinál az ember? Nem az AI csinálja ezt? Ugye, ilyen vicces?
Igen, mondjuk, itt annyival csavarodik meg a helyzet, hogy ugye amikor beteszel embereket egy laboratóriumba és vizsgálgatod őket, akkor az teljesen 100% pszichológia. Viszont amikor beteszed őket mondjuk egy több ezer fős szervezetbe, akkor ott már a pszichológia mellett megjelenik a nevezzük politikának,
abban
vagy diplomáciának.
Abban a pillanatban, hogy beteszed őket oda, ők tudják, hogy megfigyelik őket, tehát megváltozik ugye, mint a híres fizikai kísérleti dolog, hogy megváltozik a viselkedése a megfigyelt tárgynak vagy eszköznek, úgyhogy az úgy nem jó, úgy kell csinálni, hogy nem veszed észre.
Hát igen, mondjuk egy nagy vállalat erre szerintem kifejezetten igen, alkalmas, igen. Mert ott ugye mindenki hozza az eredeti dolgait, ott lehetnek különböző egyéni célok, meg különböző olyan viselkedési formák, amik nem egyszerűen a pszichológiából adódnak, de mondjuk mondok egy nagyon egyszerű példát, amivel szerintem biztos mindenki találkozott, hogy amikor kezdődik egy projekt, akkor téteket kell rakni, terveket kell készíteni, és hogy nyilván ott vannak a szakértők, akik pontosan tudják, hogy mi kell ahhoz, hogy egyébként ez szuperül menjen, de hogyha ezt megmondanák, akkor soha senki nem kezdeni el azt a projektet, mert drága, vagy sokáig tart.
Mondj már egy
olyan,
példát.
Ez olyan, mint egy YouTube videó, amikor vagy egy reklám, amikor hallgatjuk, hogy és a végén van a megoldás állítólag, de ahhoz kattintani kell. Figyelj, ez mindig úgy van, hogy jön egy új ember, akit megtudtam ilyen belső körökben, úgy hívják, hogy az ügyeletes idióta, és ezt így mondják, aki jön a projekttel, hogy ezt meg kell valósítani. Itt rögtön kialakul egy háború. Tehát a régi emberek azt mondják, hogy az biztos, hogy ezt így nem fogjuk megvalósítani. Azt tuti. És ellenállnak ezerrel.
Már az ötlet is hülyeség
így
volt.
Így van.
Igen, de valahol, tehát hogy egyébként az egyik ilyen tervezési hiba, az pont abból van, hogy a nap végén viszont valaki mégis betol egy olyan költséget, vagy egy olyan időt, ami nem reális, és hogy ebből van egyébként talán mondjuk innen eredezhető az, hogy azok a projektek ebből a 16 ezerből, ami időben elkészül a tervek szerint, azon a költségszinten, ahogy azt megálmodták, és hozza azokat az előnyöket, amit ígért, az a 0,5%-a az összesnek.
Ez olyan, mint a startup ökoszisztéma.
Igen.
Tényleg így elbukik egy csomó, és akkor arra kell próbálkozni, azért kell próbálkozni, hogy ez a 0,5% az sikeres legyen, az viszont jó lesz, és nagyon sikeres.
Igen, viszont ezeknek nem kellene így lenni, és egyébként az is egy érdekes tapasztalat, hogyha még elolvasod a könyvet, egyébként szerintem szuper ilyen példák vannak benne, meg nagyon jó sztorik egyébként, hogy az Empire State Buildinget. Elmondom egy példát.
Hogy mi a maga a projekt, ez lehet az informatikai rendszer lecserélésétől kezdve a Sydney Opera ház fölépítése, minden
így van, hívunk. Tehát ugye a könyv az kifejezetten nagyon nagy grandiózus projekteket hoz, és mondjuk az első példa egyébként, ami mondjuk így az elrontottak közé tartozik, a nagyon elrontottak közé, az a San Francisco meg Los Angeles közti gyorsvasútnak a kérdése, ami valószínűleg soha nem fog megépülni, de rengeteg pénzbe került, és akkor az lesz a vége egyébként, hogy egy ilyen résztávot sikerül megcsinálni, nem tudom, sokszor annyi pénzből, mint eredetileg gondolták, és akkor az nyilván nem fogja az embereket hordani, mert pont oda a közepére nem akar menni senki. Ez egy elrontott, de mondjuk az Empire State Building, az viszont egy az a pozitív végén van a példáknak, és akkor ezen keresztül egyébként akkor így végig is lehet zongorázni, hogy mondjuk mégis hogyan lehet hatni rá. Tud, egyrészt még mielőtt az első kapavágás megtörtént volna, és ugye ez szerintem a könyvnek, hogyha valaki nem akar elolvasni, csak mondjuk így valami tanulságot elvinni, ez a ugye gyors és lassú gondolkodás helyett a Flieberg azt mondja, hogy tervez lassan és cselekedj gyorsan, és ugye biztos sokat beszélgetnek itt is az emberek a fekete hattyúkról, amikor nagyon váratlan dolgok történnek. Nyilván, hogyha így nekiugrasz egy projektnek, és elkezded csinálni, és nagyon sokáig van tart a kivitelezés, akkor ott rengeteg esélyt adsz arra, hogy a fekete hattyúk beúszkáljanak. Szerintem ez pont fordítva lehet, és az Empire State Building az utolsó szögig, tehát hogy hány csavar, hány tonna vas, mennyi beton, ki mikor jön, ez mind le volt szépen így tervezve.
Tehát ott jó volt a brief. Már az elejétől
igen.
végig.
És a terv
meg volt a terv, meg volt az álom, meg igen. volt minden igen. tervezve, és az így működött.
Pedig azért, ugye
és volt egy ember, aki felügyelte végig.
Ugyan 29-30 környékén.
Ennél talán kicsit bonyolultam.
Igen, de 29-30 környékén épült, amikor ott ugye egy gazdasági világválság. Tehát volt fekete hattyúk is, de ennek ellenére egyébként az Empire State Building az egy picit hamarabb elkészült, a büdzsétervet tartották, és azért nyilván ez mostanáig is egy ikonikus, egyébként nyereséges felhőkarcoló.
A büdzsétervet tartották azért különleges, mert ha jól láttam, akkor 0,5% igen. az, ahol sikerül tartani.
Igen. Hát vannak olyanok, tehát hogy vannak, ahol sikerül a büdzsét tartani, csak az időt nem, vagy mondjuk megcsinálják a megfelelő pénzből, csak mondjuk nem hozza azt az eredményeket, de itt ezt megoldották. A másik ilyen nagyon fontos dolog, ami egyébként szerintem ez is egy nem tudom, a vállalati világban is valószínűleg jól jöhet, hogy nem, mert mondjuk például a San Franciscó-i gyorsvasutat, azt mindenképpen amerikai cégekkel akarták megcsinálni, de Amerikában hány gyorsvasutat tudunk, nem sokat.
Keveset, igen.
Igen, valószínűleg jobban
nem
jártak.
Egy vasút, nem egy vasútas ország.
Igen, tehát valószínűleg egy európai vagy egy ázsiai társasággal jobban jártak volna. És
egy jó kínai társasággal.
Igen.
Milyen jó jártak volna.
És hogy a maga szaktudás is, hogy még az Empire State Buildinget is egy olyan cég építette, akik előtte csináltak egy pont ugyanilyen felhőkarcolót, csak kisebbet, egy 40 emeleteset, és úgy akkor legyen a harmadik, lehet még tovább bontani, de hogy modulárisan közelítik meg, tehát nem egy nagy felhőkar, nem egy 110 emeletes épületet építettek, hanem 111 emeleteset, és a folyamataikat úgy építették fel, és ennek kb. Még az is lett a hatása, hogy eleinte hetente 4 emeletet haladtak, ami egyébként önmagában az is durva, de a végén meg heti 10-et, ami még akkor is fantasztikus, hogyha tudjuk, hogy a tetején kisebbek az emeletek.
És hát a Sydney Opera ház az jó példa, vagy rossz példa?
Az rossz példa. Olyan, igazából egy vegyes példa, mert hogy nyilván Ausztráliának a szimbólumává vált, de mondjuk a tervezőjének a karrierjét tönkretette. Tehát neki az volt az egyetlen épület, amit itt tervezhetett, és utána ment vissza a balettba táncolni. És hogy semmi nem úgy alakult, a belső nem is sikerült jól, meg a stílusa is egyébként itt teljesen katyvasz lett, mert hogy álmodott egy nagyot a tervező, neki nem volt meg ez a tapasztalat, ő nem tervezett. Tehát olyan embert kértek meg egyébként, akinek szuper víziói voltak, de nem volt mögött a tapasztalat. Megcsinálta, aztán a kivitelezők meg megpróbálták azokat a rajzokat megépíteni, aztán nem annyira sikerült. És ezért így sok...
Hát ilyet láttunk már.
Van még, mondj meg néhányat, ezek a legizgalmasabbak.
Azért mondtam ezt a brief sztorit, mert itt szokott elbukni egy csomó minden. Tehát hogyha ezt levisszük a pici, akár a KKV szintre, vagy a magyar egy cégeken belül megvalósításra, jön az ügyfél, elmondja, hogy mit akar, és ott borul az egész. Tehát teljesen más az, amit az ügyfél egyébként elképzelt, nem tudja megfogalmazni, azt ugye az összes részleg, aki ebben részt vesz, teljesen máshogy dekódolja. Az IT így dekódolja, a pénzügy úgy dekódolja, és ebből lesz egy olyan, ami a félre sikerült projekteknek a tipikus példája. Nincs már időd, ne nézd az órát.
Nem csak valaki. A hiedelmek azok, amik nagyon, nagyon érdekesek még, mert, és amit az előbb is mondtam, hogy mindenki azt gondolja, hogy az ő projektje az különleges, az egyedi, ilyen még sose volt, és ez szuper lesz, vagy egyébként a másik, hogy ugyan mindenki csinált már ilyet, és mindenki elrontott, de majd nekem ez sikerülni fog, és a Flieberg is ezért gyűjtötte össze, igazából ő saját magának ezért kezdte gyűjteni, hogy legyen referencia. Azt mondja, hogy ha van mondjuk egy házfelújítás, akkor te azt gondolod, vagy akár csak egy fürdőszoba, vagy bármi, hogy te azt sokkal kevesebb pénzből meg fogod tudni csinálni hamarabb, mint az összes többi hülye, aki ezzel
és
szokott
nem.
Színi. És nem. És lehet, tehát, hogy van mondjuk 200 dolog, ami elromolhat, abból mondjuk nálad ez a 20 fog, nála ez, de hogy érdemes egyébként így benchmarkokat keresni, és megnézegetni, és majdnem minden egyébként, amit, tehát, hogy nem hiszem, hogy bárki nagyon tudna most így céges vagy akár privát környezetben olyan dolgot kitalálni, amit részben vagy egészben máshol már nem csináltak volna meg, és érdemes egyébként akkor abból kiindulni. És akkor, tehát, hogyha így tervezed meg egyébként, hogy tudod, hogy akkor neked is az többe fog kerülni, valószínűleg az politikában, vagy mondjuk így jóváhagyatásban az mondjuk egy akadály, úgyhogy itt erről nem szól a fáma egyébként, hogy ezt hogy old meg, de hogyha ha sikerül úgy megtervezni egy projektet, hogy reálisan, vagy referencia alapon, akkor valószínűleg kisebb az esélye annak, hogy elcsúszna.
Na mondj még egy példát, ami nagyon tetszett, mert tényleg ez.
Jó, de még mielőtt, mondd el a könyv címét még egyszer, mert szerintem tűkön ülnek egy csomóan.
Elmondtuk már, de akkor elmondjuk még egyszer. Ez a megvalósítás hatékonyan, ezt ugye a Siva Force a HVG-vel közösen adta ki, és egy nagyon gyönyörű szép borítója van, úgyhogy biztos, hogy a könyvesboltokban is megtaláljátok. És ugye eredeti címe az a How Big Things Get Done, amit egyébként nagyon nehéz lett volna magyarra átfordítani, és ezért is találtuk ezt a címet, ami kicsit így szakkönyvesebb.
Hogy készülnek a nagy dolgok? Hát ez nem volt olyan jó.
Okay. Ja, szóval egyébként ami még szerintem egy izgalmas példa, az a Pixar, ami azért durva, mert azt szerintem ezt mindenkinek megvan, hogy ők csináltak mondjuk egy animációs filmet, ami óriási siker lett, majd utána még egyet, tehát hogy mondjuk egymás után, nem tudom, 8-10 filmjük, az bomba kassza siker lett, csodálatosak, izgalmasak, és hogy úgy tűnik nem tudnak hibázni. De valószínűleg tudnak hibázni, csak nem a végén csinálták, hanem az elején, és hogy még mielőtt egyébként a komolyabb rajzolásban, meg gyakorlatilag a forgatás típusú dologba belementek volna, már a legelején egy ilyen 8-szoros iteráció ment végig a stúdión belül, nagyon sok stakeholderrel, mindenkinek az ötletét megkritizálva és szétszedve, és kipróbálva, tehát hogy mondjuk egy skiccet, az könnyebb újra rajzolni, mint amikor mondjuk így menet közben kiderül, hogy mondjuk az a rész szar, és hogy a filmek, a hollywoodi filmeknek a büdzséje az azon szokott elszállni, hogy már ott van az egész stáb, és akkor kell valami változtatni, és akkor az ketyeg az óra. És szerintem a legjobb ilyen példa, ami nekem nagyon tetszett, hogy egy angliai autópályaépítésnél folyamatosan belefutottak abba, amiben én azt gondolom, hogy itthon is biztosan belefutnak ilyenek, mert itthon is elég drágán épülnek az autópályák, hogy mennek, és akkor találnak valami leletet.
Ja, hát az már sokat beszéltünk róla, ez a klasszik.
És akkor ott...
Az építők szerint ugye jön a régész maffia, és blokkolja onnantól kezdve.
De hogy erre vannak törvények, ezt meg kell csinálni, és most nem emlékszem már pontosan a számára annak az autópályának, ahol azt mondták, hogy ez így, tehát hogy muszáj volt, hogy tartsák a büdzsét, és hogy akkor ez ne szálljon el. Azt csinálták, hogy egy fél évre az összes UK-ben elérhető szabadon lévő ilyen régészt az gyakorlatilag payrollra vették. És
berakták a csapatba a fizetéssel.
És akkor
dolgozzatok!
Az idő nagy részében azok ott így ültek, és nem csináltak semmit valószínűleg, de és ezt valószínűleg nehéz volt megindokolni, hogy akkor azt a költséget, azt miért tegyék be, de amikor egyébként megtaláltak valamit, akkor azok rámentek, és nagyon-nagyon gyorsan megcsinálták, és mehettek tovább a csapatok, és nyilván a gépeknek a bérleti díja, meg az összes ember, aki építőmunkás, azoknak a fizetése, az mondjuk nagyságrendekkel magasabb volt, mint mondjuk annak a nem tudom, pár száz
régészét. Tehát így is megérte.
Stimmel.
Úgyhogy
szuper.
Figyelj, abból, amit mondtál, is kiderült, hogy úgy tűnik, hogy a könyv szerint a tapasztalat fontosabb, mint az innováció. Azért a szembe megy a mai alap felfogással, meg így akkor a kreativitás háttérbe szorul az üzleti, meg hogy lesz ebből mondjuk újdonságoknak a felemelkedése, beépülése?
Hát ugye innovációhoz is, és nem tudom,
nem a folyamatot kell innoválni, hanem az ötlet új, támaszkodjunk a tapasztalatra, csináljunk valami újat a tapasztalatok alapján.
Igen, tehát hogy a megérzések, és ugye ebben szerintem így ebben a könyvben is, meg a Kahnemanban, meg nagyon sokban ez kijön, hogy a megérzés az valójában az összes korábban megtapasztalt dolgodból ilyen intuitívan előbukkanó gondolat, és nyilván azoknak az embereknek, akinek sok-sok tapasztalata van egy adott területen, akkor az ő innovatív, intuitív és egyéb ötleteik is egyébként valószínűbben életképesek. Ilyen szempontból tehát hogyha olyan partnerekkel, meg emberekkel dolgozol, akik azért sok ilyet csináltak, és egyébként, hogyha már itt járunk, akkor ugye az ilyen olimpiák, meg a hasonlók mellett a legnagyobb ilyen elcsúszó projektek tudnak lenni az IT is, és az építés mellett az IT is, és ott is egyszerűen azért, mert komplex dolgok, nem könnyű átlátni, nagyon-nagyon sok tervezést igényel, és nagyon sokszor nehezen bírja mondjuk egy projekt, hogyha sokáig terveznek, és még látszólag nem történik semmi, ugye nincs kapavágás, mindenki egyből kapálni akar. Mert mindenki egyből szeretne látható eredményeket a prezibe berakni, de ezt mondjuk mi is azt gondoljuk, hogy mondjuk a jó tervezés, egy projektmenedzsmentnek a jó felépítés, és tudom, én személy szerint egyébként azt szoktam mondani, hogy ez a time managementem az nem éppen az erősségem, de ugye a kollégák szerencsére is UFOS-nál, akik ezzel foglalkoznak, ők ezzel másképp vannak, és azt mindig szoktam látni, hogy egy-egy projektnek a felépítése az mindig egy nagyon kritikus dolog, és főleg mondjuk nagyvállalati környezetben, vagy amikor mondjuk ilyen több száz, több ezer elemből álló dolgokat kell összerakni, ott azért, hogyha így nekiugrunk egyik pillanatra a másikra, és akkor elkezdjük csak úgy csinálni, az nem, nem szerencsés.
Na, figyelj, foglaljuk össze gyorsan még akkor tanulságokat, a legfőbb tanulságokat a könyvből.
Hát egyrészt ugye az egyik tanulság, akkor visszatérnék az elejére, az, hogy a projektek azok nem menet közben romlanak el, hanem eleve rosszul vannak összerakva, és akkor azon a pályán már nagyon nehéz dolgozni. Azt lehet mondani, hogy a referenciákra érdemes építeni, tehát hogy nézzünk szét, hogy kinek hogy sikerült ez, és akkor az alapján rakjuk össze a terveket. Olyan emberekkel dolgozzunk együtt, meg olyan csapattal, akik csináltak már ilyet, megfelelő tudás birtokában vannak, és akkor egyébként az ötletek is azért valószínűbben jók, illetve ne a drága végén kísérletezgessünk, hanem akkor, amikor még ennek kisebb a tétje.
Nagyon szépen szuper. Köszönjük, hogy elhoztad nekünk. Jó. Megvalósítás hatékonyan, How Big Things Get Done, ez a könyv címe, és a Shiva Force és a HVG együttműködésben a könyvesboltokban, úgyhogy lehet egy kis tudással felvérteződni.
És mindenkinek ajánljuk, hogy a karácsonyi szünetben egy kicsit vértezze fel magát, igen. És januárban egy sokkal
felkészült ebben. Jobban tudja termelni a GDP-t, ugye?
Érkezett, nyilván az, akik olyan szerencsősek, hogy ugye a partnerek közöttpanik, ők meg is kapták már mostanára.
Tessék, a szerencsések. Így kell a nagy dolgokat létrehozni. Dojcsák Dániel, köszi szépen, ő a Shiva Force marketing kommunikációs igazgatója. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
Sziasztok!
Epic Stories. Történetek a viharos vállalati hétköznapokról agilis szemüvegen keresztül. A Millás reggeli céltudatos és bátor vezetőknek szóló rovata hangzott el. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
1936-ban ezen a napon született Ferenc pápa, tőle idézünk egyet, azt mondta többek között, hogy gyakran magunkba fordulunk és magunkba zárkózunk, számtalan megközelíthetetlen és befogadásra képtelen szigetet teremtünk. Még a legelemibb emberi kapcsolatokból is kölcsönös befogadásra képtelen valóságokat kreálunk. Bezárkózó házaspár, bezárkózó család, bezárkózó csoport, bezárkózó plébánia, bezárkózó nemzet. Ez nem Istentől való, ez tőlünk származik, a mi bőnünk, mondta tehát Ferenc pápa, aki 1936-ban ezen a napon született.
A csalás nem vészel, csak átalakul. Napjaink átverései a digitális térbe költöztek. Kis odafigyeléssel ezek jó része elkerülhető, a többire pedig lehet készülni. Erős jelszavak, kétfaktoros és biometrikus azonosítás, adatvédelem. De a nulladik faktor a tudatosság. Ne feledd, a csalás nem vészel, csak átalakul. Nulladik faktor, a Millás reggeli digitális biztonsági rovata következik.
Egy gyors talpaló azoknak, akik nem akarják a karácsonyi időszakban azt, hogy az internetes csalók és adathalászok áldozatává váljanak. Itt van velünk a vonalban Lénárt Máté, a Fraud Shield Security alapítója. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, szervusztok!
Na hát ugye ez a főszezon, nem csak a vásárlóknak, hanem a csalóknak is. Miért veszélyesebb egyébként ez az időszak az év vége felé?
Az ünnepi időszak az online térben egyébként különösen veszélyes, mivel ilyenkor jelentősen megnő az online vásárlások és csomagrendelések száma, ahogy te is említetted. A kiberbűnözők ezt kihasználva hamis webáruházakkal, adathalászi e-mailekkel és megtévesztő kedvezményekkel próbálják kihasználni a felhasználók fokozott online aktivitását. Ilyenkor a sürgetettség, a figyelmetlenség és az ünnepi rohanás miatt sokan könnyebben kattintanak gyanús linkekre, vagy osztanak meg magukról érzékenyebb adatokat, igyekezve azon, hogy megérkezzenek nekik a karácsonyi ajándékok. Emellett a frissen beszerzett okos eszközök is biztonsági kockázatokat jelenthetnek, ugyanis a túlzott adatmegosztás tovább növeli a kockázatot, ami miatt ez az időszak a kibertámadások egyik legkritikusabb időszaka.
Mi a legelterjedtebb csalási módszer, vagy melyek ezek?
A legelterjedtebb csalások közé sorolnám az SMS alapú csomagértesítési csalásokat. A támadók ilyenkor hamis üzeneteket küldenek, amelyek arról tájékoztatnak, hogy csomagol érkezett, vagy fizetési probléma lépett fel a szállítás során. Az üzenetekben ilyenkor található linkek gyakran adathalász oldalakra vezetnek, ahol a csalók bankkártyadatokat vagy jelszavakat lophatnak el tőlük. Ugyanakkor fontos megemlíteni a Facebook Marketplace-es csalásokat is, ugyanis nagyon sokan innen vásárolnak, ugyanis a népszerű online piac téren a csalók gyakran hamis termékeket kínálnak, vagy éppen vásárlónak színelik magukat.
Hát igen, és hogyha megtörtént a baj, akkor mi történik az adatainkkal?
Ha megtörténik a baj, az előfordulhatatainkat legfőképpen pénzügyi csalásokra, személyazonosságlopásra, fekete piaci értékesítésre, valamint további támadásokra vagy zsarolásra használhatják fel. Ezek mind komoly visszaélésekhez vezethetnek, mind rövid, mind pedig hosszú távon is.
Mi az, tehát ki a felelősség ilyenkor? Tehát ki egyértelműen azért, aki elkövette a hibát, és akkor jól pórul járt, és még meg is szégyenül a társadalom és a barátai előtt, vagy pedig valaki más is felelős lehet?
Ez nehéz egyértelműen kijelenteni, de ha pénzügyi csalásokra gondolunk, olyan esetekre, ahol az ügyfél saját kezűleg írja be az adatait a hamis oldalra, és hagyja jóvá a tranzakciót, sajnos legtöbb esetben az ügyfél viseli a felelősséget. Így még fontosabb, hogy kellő ismeret birtokában legyünk, ha internetbankolásról van szó. Összességében a felelősség mindig az esettől függ, de a legfontosabb a megelőzés. Megfelelő védekezéssel és körültekintéssel minimalizálhatjuk a kockázatokat, így fontos, hogy legyünk körültekintőek, és inkább vegyük fel hivatalos úton a szolgáltatókkal a kapcsolatot.
Mennyire életszerű ez, mit gondolsz, Máté, hogy valaki, amikor így becsapják, akkor megteszi ezeket a lépéseket, és utána pedig már ilyen jó cserkészként jól viselkedik?
Sajnos ez egyáltalán nem jellemző. Általában akik egyszer áldozó lesznek ilyen csalásnak, azok később a csalók visszatérnek ezekhez a személyekhez, akár új támadási módszerekkel, és megpróbálják őket újra becsapni.
Hát akkor az van, hogy ha egyszer megégette magát valaki, akkor inkább jobban oda kell figyelni még továbbra is, és megpróbálni leküzdeni azt a késztetést, hogy na erre most rákattintok, mert ez biztos nem becsapás.
Igen, nagyon fontos az, hogy a csalók általában mindig sürgetéssel próbálják elhesegetni a gyanakvás saját magukról, úgyhogy nem szégyen egyébként segítséget kérni, meg kell próbálni felvenni valaki olyannal a kapcsolatot, aki egy kicsit esetlegesen tapasztaltabb az internetbankolásban, nyugodtan kérjünk segítséget. Ha valóban a szolgáltató keres minket, akkor semmi sem olyan sürgető, mint amennyire a csalók azt annak beállítják. Nyugodtan hívjuk vissza mi magunk a szolgáltatót, vagy keressük őket egyéb módon.
Hát ez tök jó tanács, oké, a sürgetést azt ne engedjük, és próbáljunk egy picit gyanakodni minden szempontból. Máté, köszönjük
igen,
szépen.
Igen, nyugodjunk meg, vegyünk meg egy mély levegőt. Köszönöm szépen.
Köszi szépen. Köszi, szervusz. Lénárt Mátéval, a Fraud Shield Security alapítójával beszélgettünk.
A csalás nem vészel, csak átalakul. Készülj fel minél nagyobb digitális biztonságra a nulladik faktorral. Innen oda ennyiért, onnan ide annyiért, majd innen oda ezt és vissza azt emennyiért. Közben bemegyünk oda azokért, és átvisszük amoda amannyiért. Mindezt logikusan, hatékonyan. Érted? Ha nem, segítünk. Észjáték. A Millás reggeli logisztikai rovata következik.
A logisztikai szervezetek arra kérik az országgyűlés, hogy ne fogadja el a jelenlegi formájában az energiahatékonyságról 2015-ben hozott törvény módosítását. Hogy ez miért van így, erről beszélünk a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetségének a főtitkárával, Bíró Koppánnyal, aki itt van a vonal túlsó végén. Halló!
Jó reggelt!
Ez ma lesz a szavazás erről? Mert mintha kedről lett volna szó.
Igen, ez ma lesz, valamikor fognak erről szavazni.
És akkor mit tudunk, hogy elfogadhatják, nem fogadhatják el, illetve mi a fő problémájuk, tehát a logisztikai szerzeteknek a mostanra tervezett változtatása?
Hát a végéről kezdem, remélem nem fogadják ebbe a formába, és akkor az, hogy miért van problémánk nekünk ezzel a jogszabály módosítással, vagy nem módosítással, hát dióhéjban. Ugye az Európai Unió döntött arról annak idején, hogy csökkenteni kellene mindenkinek az energiafelhasználását, mert rettenetesen sokat fogyasztunk, és a 2005-es szintre vissza kéne fejleszteni az igényeket. És ugye ezt energiahatékonysággal lehet megvalósítani, minden ország kidolgozta a saját maga programját, Magyarországnak is van egy 65 tételből álló megoldáscsomagja. Azt kell mondjam, hogy amúgy egy zseniális gondolat, nagyon jó koncepció. Ez az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer, ezt így hívják a sztoriban. És hát ugye ennek különböző tételei vannak itt a hőszigeteléstől, a fűtés, világítás, korszerűsítés, gépcserék, kamion, félpótkocsik, vasúti szállítása, minden van ebben. És hát ugye akik kötelezettek ebbe a témába, azok az energiakereskedők, a villany, a gáz és az üzemanyag forgalmazók. Na most ott tartunk, nagyjából 2 évvel a megkezdése után, hogy ezek az energiakereskedők a 2030-ig nekik szükséges mennyiségű energiamegtakarítást, ők mostanra beszerezték. Ergo, innentől kezdve ők a következő 6 évben egy fia gigazsúl megtakarítást nem akarnak vásárolni, mert nekik megvan az, amit előír a jogszabály. Na most itt van a probléma, hogy ez a történet, ugye ez most indult el, nagyjából a cégek mostanra értették meg, most kezdik használni, tehát ez egy ilyen tudatos szemléletformáló, átállító mozgalom lenne, az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer, tehát ahhoz, hogy ez itt jól beégjen a társadalomnak a fejébe, agyába, még azért fenn kéne tartani a következő 6 évbe is. És hát mi azért emeltük fel a szavunkat és kértük a kormányt, hogy meg kéne teremteni annak a lehetőségét, hogy a mostani 0,5%-os kötelezettség mértéket megemelve mondjuk 1,1%-ra, teremtsük meg azt a piaci környezetet, ahol a kereskedők újra vesznek, adnak ilyen auditált energia megtakarításokat. Ugyanis a következő, még kicsit úgy belemélve a részletekben, ezek a hitelesített energia megtakarításokból 2 típus van, vannak a rövid élettartamok, meg a hosszú élettartamok. Na most a rövid élettartamúak, azok nem számítanak bele az EU-s kötelezettség teljesítésébe, és ez majdnem ennek a kvóta összegnek, amit ők most begyűjtöttek, a felét teszi ki. Ha nem lesz kereskedés, akkor a tartós hitelesített energia megtakarításokból nem fogják tudni összeszedni a szükséges mennyiséget 2030-ig, amivel Magyarország az EU felé tett vállalásait, még az itthoni klímacélokat is tudja teljesíteni. Tehát mindenképpen, akár merről nézzük, keretet emelni kellene. Ugye elhangzottak olyan hangok is, hogy ez áldrágításra jár, hát a villany meg a gáz ára 2024-25 viszonylatban 30-40%-kal csökken, ezen 20-30 forintos díj mérséklést jelent. Ha megemeljük a 0,5%-ról, 1,1%-ra a kötelezettséget, akkor itt az energia szinten ez 1 forint, kicsivel több mint 1 forint nagyságrendű költségemelkedés lesz. Tehát innen látszik az, hogy ez áremelkedést biztosít nem fog generálni a történetbe. Uh-huh. Úgyhogy, és a másik, ami nagyon fontos lenne, ugye, hogy pont most indult el Magyarországról a közút, forgalmak, vasútra terelési tevékenysége, rengeteg vonatot már elindítottak, hogy a félpótkocsikat vonatra rakják, bízva abban, hogy lesz támogatás, és ezzel motiválni lehet a közúti fuvarozókat arra, hogy vasútat használjanak, javítsák a versenyképességet az európai nagyszállítókkal szemben, meg hát ugye elég tisztességes mértékű magyar adóforintot is generálnak a kormány számára, tehát ez is akkor megy a kukába, hogyha ezt nem sikerül rendbe tenni. És hát ez ugye innentől kezdve érzékeny téma, építőipart is érinti, ugye ők is felemelték a hangukat itt a födémszigetelés, meg mindenféle szigetelési dolgokból, tehát ez egy nagyon komplex történet, és ezért kértük azt, hogy hát ebben a formában semmiképpen nem fogadják rá, mert itt mindenképpen valamilyen módosításra van szükség ahhoz, hogy ez itt fenn tudjon maradni és tudjon működni.
Miért kezdtek a javaslataikra visszajelzések, vagy bármiféle reakció, hogy mi várható?
Hát egyelőre mi nem kaptunk semmiféle visszajelzést, de bizakodunk, mert megfelelő helyekre megírtuk a megfelelő leveleket, mindenféle formában próbáltunk kommunikálni, úgyhogy az üzeneteink eljutottak a megfelelő szintekre, a döntés innentől kezdve most ugye a parlamentnél van, hogy most akkor mit akarnak, hogy gondolják.
Jó, hát meglátjuk.
Bízunk benne, hogy jól döntenek.
Oké. Döntés ma a napi rend szerint, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy hogyan alakul. Nagyon szépen köszönjük az információkat.
Szívesen.
És akkor vagy folytatjuk majd, és rákanyarodunk, megnézzük, hogy hogyan folytatódik ez az ügy. Oké, nagyon köszönöm.
Köszönjük szépen, viszonthallásra.
Szép napot, minden jót mindenkinek.
Bíró Koppánnyal beszélgettünk, a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetségének a főtitkárával.
Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata hangzott el.
A hosszú évek alatt megtanultam, hogy ha Schmidt Andi baseball satyóban van, akkor nem akart reggel fésülködni. Vagy ez kicsit bonyolultabb?
Bonyolultabb.
Ennél, mármint az összefüggés.
Rosszul tanultad meg.
Most jól
szereti,
lesz,
jól
összeborzolta.
És jól áll neki.
Abszolút. Én is azt hittem, hogy ez a fő cél, de nem ezek szerint.
De mind a kettőben van igazság.
Ja, jó, oké.
Na,
akkor megint elvesztem legalább.
És
de tényleg nagyon jól áll.
Bézbosapka és száros sampon, jó barátunk.
Oké.
Jön tehát Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, utána pedig azzal foglalkozunk Katona Csaba történész segítségével, hogy 75 éve hunyt el a szőke csoda P. Márkus Emília. Sztár volt, ízig-vírig színésznő, összesen 19 Shakespeare hősnő életre keltője a színpadon, de filmekben is játszott, úgyhogy róla fogunk beszélgetni Katona Csaba történésszel.